Istenünk, köszönjük, hogy megváltottad az életünket, és köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket, és hívsz a veled való közösségre, a veled való találkozásra. Köszönjük, Urunk, hogy ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy ebben az esztendőben is megőrizted a határt, és bőségesen termett a mező, a föld. Köszönjük a búzakalászt, köszönjük az aratást. Köszönjük, Urunk, hogy lesz kenyér az asztalon is. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor olyan természetesnek vesszük ezt az ajándékot, amit tőled kapunk. Urunk, kérünk, hogy buzdítsál bennünket ezen a délutánon a hálaadásra, az ünneplésre, arra az életre, amit te akarsz nekünk mindnyájunknak adni. Köszönjük, Istenünk, hogy itt vagy. Használj fel mindent, ami ma délután történik, hogy a te nagy neved megdicsőjön, és mi mindnyájan megerősödjünk hitben, lélekben. Amen.
Az ő kegyelme és hűsége, ezért ünnepelünk és örvendezünk ezen a napon. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét, ami írva található Mózes első könyvének 8. fejezetében, a 18. verstől kezdve. Mózes első könyve, 8. fejezet, 18. versétől olvassuk Isten igéjét. Kijött tehát Noé fiaival, feleségeivel és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Aztán oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt. bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
Köszöntünk mindenkit ezen a délutánon, az aratás ünnepéjén. Megemlékezünk minden esztendőben erről az ünnepről, még akkor is, ha közülünk nagyon kevesen, vagy talán senki fizikailag nem aradt. Kérdezem, nyújtsa fel a kezét, az idén aratott-e valaki úgy fizikailag konkrétan? Volt-e valakinek búza vetve? Igen, van egy. Köszönjük. Igen, az a család áll az Úrnak. Ahogy mentem a napokba a kocsival, és úgy gondoltam, hogy lesz az az ünnepély. Én néztem a húzatáblákat, és az egyik helyen épp a kombány aratott, és gondoltam, megállok, és megnézem. Halljam azt a zajt, halljam, hogy az emberek hogy kiabálnak ott, meg a traktorista, meg ezek, hogy megy ez az egész, csak megállítottam, hogy olyan nagy volt az árok, hogy nem tudtam átmenni. oda a búzaföldre, és csak úgy távolról szemléltem. Olyan por, meg olyan zaj. És akkor úgy elgondoltam mindazt, amit az ige ír arról, hogy hogyan formál bennünket a Jóisten. És arra gondoltam, hogy ha az a búza mag, az a búza szem ellenkezne az emberrel és az aratóval, hogy miért van ez a zaj? Miért csináltátok ezt a nagy felhajtást? Miért van ez a por? Jó lenne az a csend, ami volt itt a mezőn, akkor, amikor olyan volt az idő. Ha ezt tenné, és hogyha fellázadna, és azt mondaná, hogy engem már nem akarom, hogy arassatok le, akkor nem lenne kenyér az asztalunkon, és nem menne körbe az a körforgás, amit Isten olyan szépen, de gyönyörűen megteremtett. Hát a búzaszem nem teszi ezt, de sokszor mi tesszük ezt. És úgy átgondoltam az én életemet, hogy mi emberek, még hívő emberek is sokszor lázadunk az Isten formáló keze alatt. Hogy mi most a csendet akarjuk, mi a nyugalmat akarjuk, meg az mi elképzeléseinket akarjuk. És nem engedjük, hogy a Mester arasson, hogy a Mester formáljon bennünket. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta az övéinek ezzel kapcsolatosan egy alkalommal, bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Olyan jó lenne, testvéreim, hogy ezen a délutánon is felbíztatna bennünket, minnyájunkat az Úr, hogy az életünket adjuk az Úr kezébe. Ne lázadjunk ellene. Hogy tegyen oda, ahova ő akar, halljunk meg önmagunknak, a világnak, kívánságainknak, terveinknek, és tegyük ezeket mindet az Úr kezébe. Mert ha ez történik, akkor sok gyümölcs lesz. Az életünk boldog lesz, beteljesedett lesz, és Isten ezt akarja. Mi miért akarnánk mást? Engedjük, hogy a nagy Mester zúzzon össze, hogyha szükség van erre, hogy legyen az életünk Isten szerinti. Táplálék másoknak. Ez történik a gabonával. Mi miért akarnánk mást tenni? Az Úr Jézus Krisztus Isten maga ezen az alkalommal bíztatni akar az odaadó életre, a hálaadásra. Arra, hogy tegyük az életünket az Úr kezébe. Ne csak beszéljünk róla. Ne elégedjünk meg csak a felszínnel. Hanem engedjük, hogy Isten végezze el az ő munkáját mindnyájunknak az életében. Amen. Tovább Isten akar szólni hozzánk most ilyen témakörben, az aratási ünnepéllyel kapcsolatosan különféle énekkari számok, zenekar, meg bizonyságtevések is. Erről szólnak, hogy Isten bátorítani és buzdítani akar bennünket. Kérem az énekar szolgálatát, azután majd kis Pál testvért szolgál.
hallottuk, hogy inkább elméletben akaratunk itt bent a jó űrös árnyékban, de valójában, ha belegondolunk, az élet menetében nem is olyan könnyen ment ez valamikor, amikor a fizika oldaláról én valamennyit szeretnék megismertetni a jelenlegi fiatalokkal, még a középkorúakkal is, hogy hogy is volt régen az aratás, és milyen áldásos volt, és milyen ünnep volt. Még sok egyház, még mai nap is tartja ezt az ünnepet úgy, mint új kenyér ünnepe. Mert virág nélkül, kalás nélkül, ilyen-olyan tészta nélkül még meg lehet élni, de kenyér nélkül nem igen lehet élni. Abban az időben, amikor a föld még magántulajdonban volt a 60-as években, hát voltak földjeink, nekünk is valamennyi, másoknak is, akkor a felkelés 4 órakor volt. Fiatalok, úgy nehéz még 7 órakor is felkelni, 4 órakor felkeltünk, iránygyalog, 3-4-5, kinek milyen távol volt a földje, és kinek a hátán volt a kasza, mások mentek kapálni, mások kenyérrel, vitték a táskájukba, másoknak nem is volt kenyerek, csak délfele jött a mama, ha kapott valamit, tudott keríteni egy kis kenyeretet, gondoljunk ott a kottásvilágra, és mentünk, és arattunk jókedvel, sürgetett az idő, siessívő a mezőre, érett a kalász, a szellő is azt suttogja, itt az aratás. És mentünk, és csináltunk, mert kár lett volna, minden szem aranyat ért, kivált abban az időben. És majd elmondom az utolsó eredményt is, hogy mi lett majd többször belőle, hogy lett, hogy jutott a mi tárházunkba, vagy pedig az állam tárházába. Ez egy másik kérdés. De és mentünk, elsőbe kiválasztottuk a legmagasabb búzát. Látjuk a búzát, azt már nem kell mondani, hogy néz ki a búza, és a leghosszabb búzákból csináltunk köteleket. Összesodoltunk 15-20 szálat, összegöngyöltük, és még addig még harmatos volt, betakartuk egy másik ilyen növénnyel, hogy legyen nedves, mert ha megszáradt volna, akkor a kévéket, aki kötötte a kévekötőnek, baj lett volna, elszakadt volna, és akkor nem érte volna utól a kaszást, meg a marékszedőt. Volt 3 tagba állott inkább az aratás, egy ment elő egy kaszás, utána a marékszedő, ezt átlagban a nők végezték, és utána ment a kévekötő. Hát mi 3 összeálltunk, a Kovács család, erdélyi testvérek, és mi 3, és így jobban ment, hogyha többen vagyunk, a munka. És egyik nap a miénket, másik nap a zövéket, és így sorban. És nekem jutott az a rész, hogy 2 kasza után kössem a kévét. Hát nem is olyan könnyű volt, mert jó meleg volt, akármint most is, és igyekeztem mindig, hogy ne maradjam le. A feleségem nagyon besegített, mert a kötél a hóny alatt volt, közbe-közbe vagy a kezébe, és nekem segített 1-2 markot, elébe markot kellett eszteni, 3 markot tettünk egy kötélbe. Egy-egy markot beletett, és nekem az előnyem volt, hogy én még akkor 2 kellett beletejek is. Megsodortam, és bekötöttem, és ott hagytuk mindegyiket, hadd süsse a nap, hadd száradjon meg. Megelőzök valamit, Péter pár napján szakadtak meg a búzat, ő azt jelenti, hogy attól alapján már nincs összekötetés a földben, már nem fejlődik, hanem már érik a gabona, mindaddig, ameddig levágják és keresztbe teszik. És így ment ez egy nyáron keresztül. Majd a feleségem elmondja, még akkor lány volt, 21 napig jártam aratni, és 100 hány keresztet csináltam. 153 kereszt. Egy keresztben volt 18-tól 20-21 kéve. Na most a számolj ki, hogy hány szál van benne, azt nem mondom, ezt nem tudom kiszámolni. És ezt mind keresztbe kellett tenni. És a keresztek ott maradtak a mezőn, mindaddig még a hűséges emberek összeszedték kalákába, 3-4, meg 5 szekér is volt, amikor összegyűjtöttek egy nagy helységbe, ahol asztagokat csináltak, és az 2 sor asztag közt ment a cséplőgép, máma egyikét csépelték, másik holnap a másikét is. Onnan a cséplőgép helyben egyik részén kifolyt a szalma, másik részén a törek. Jaj, annak, aki a törekjükbe került egy nyáron keresztül, de úgy kellett, hogy megkeresse a mindennapi kenyerét. A törekjükbe úgy mondták, ott csak törek volt. Az a legapró poros minden pillanatban, ott, mintha bányában lettek, még attól is hosszabb. De én nem voltam hála jó atyának. És akkor, mikor megtörtént az asztagok barakás, a cséplőgép tetején voltak az etetők, akik engedték be a kivágta az egyik nő, és engedték be a kévét a cséplőgépbe, és a dob, hogy verte, másik lent 3-4 zsák állott ott is. Annak volt egy ilyen, mint a marmokban volt, egy zárója, kinyitja, elzárja, kinyitja, stb. Csak az volt a baj, testvérek, amikor
Néztük meg, hogy hova rakjuk a búzát, de nem a búzát raktuk, a búzát vittük a komcsarálba, mondták. És megvan még mai napi sarmosághoz a raktár, és be kellett adni. És hazavinni, hol a másodosztályból, ha sikerült valamit, hol a gazból vittünk haza. Így van, előtt egy másik év, de termés, nem volt termés, csak nem a mi házunk volt, hanem az államértás házában volt, raktárjában volt. Hát, akkor mit csináljunk? El kellett menni, amik kenyeret akartak sütni, ami feleségünk, vagy anyukáink, vagy a családokból. Nem volt kenyériszt. Pótolták kukoricalisztel, málélisztel, grízet vettek, és mondja egyszer anyósom, sose élem meg, hogy búzából egyszer rakjak tüzet a kemencre, hanem kétszer kellett megsütni. Még árpa búzá, árpa liszt is volt. Rutnak a történetet halljuk, hogy árpát talózott. Hát én egyszer-kétszer ettem árpa kenyeret, de nem valami legfinomabb. És gondolom, hogy abban az időben is Rut, amikor elment talózni, hát árpa is volt, vagy talán búza is lehetett, de szorgalmasan munkálkodott. Egy efa súly liter értékű tallózott, szállanként szedte fel a földre, és minden egyes-kettes szállat le kellett hajolni az Ószövetségben, hogy írjuk. Az egy efa az majdnem 37 liter. A napszámunk abban az időben, ez kacásnak úgy, egy véka búza, az 30 liter. A marokszedőknek fél véka búza, 15 liter, 15 kiló búzáért egész nap dolgozni, egész nap vinni. Akiknek nem volt földjek, ugye azokat elhívták napszámra, vagy a gazdag emberek, akiknek több földjek volt. És ennyi volt a jutalom, ennyi volt a fizetség. De azért is mentek szívesen, hogy meglegyen a mindennapi kenyér. Lehetne még sorolni ide, de nem is azt kell sorolni, hanem valóságban úgy tudnunk ezt megérteni, mint ahogy a stadionban hallottuk csütörtök este, hogy az úr azt mondta Jeremiásnak, eredj le a fazakas házába, és én ott majd megmutatom neked, hogy kell megcsinálni. És lement Jeremiás, látta, hogy a fazakesnek van hatalmában az edényt összegyúrni, és szétrombolni, és újat csinálni belül. Ez hivatkozta, ez szólt az Izrael népe házára nézve, hogy nekem a hatalmam az Izrael háza népét meg is állítani, elpusztítani, de van hatalmam, ha megtérnek, lábra állítani, és lesznek az én népeim, és én leszek nekik atyáik. Na de itt is úgy lehetne ezt jobban megérteni, ha itt kivonna a város szélén volna egy hektárnyi aratnivaló, és akkor kimennünk a fiatalokkal, idősebbekkel, és akkor ott helyben, kikaszával, kisarlóval. Az íga azt írja itten, olvasom Márk 4, és mondta, úgy van az Isten ország, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fül kell éjjel és nappal, a mag pedig kihajt, és felnő, ő maga sem tudja miképpen, mert magától terem a föld először füvet, azután kalász, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabon arra való, azonnal sarló teresztre áll, mert az aratás elérkezett. Örültünk nagyon, hogy az aratás elérkezett. Volt egy alkalom egy esztendőben, egy kis erdő volt a mi főhünk mellett, és nem volt egy falat kenyerünk. Nem azért, mert nem dolgoztunk, dolgoztunk, csak elvették. És akkor apám félve levágott 4 négyzetméternyi területet, és ottan helyben óvatosan figyelve, hogy nem meghallják, és ott kivertük fával, hogy legyen egy pár kiló búza. Vagy pedig, akik állammunkát végeztek, azoknak még járt valamennyi lisztet, kaptak még valami lisztet, a bányászokra gondolok, vagy pedig eljártak városokba, azoknak még volt valamennyi, de azok sem akarták adni. Nem annyi volt, amennyit akartak, vagy hogy bőséges, hanem ahogy kiszakták, hogy minden család tagra jusson valamennyi, ne halljunk éhen. De az Úr mégis megsegített bennünket, és elérhettük évről évre az aratást. És a román lapot, hogyha nézzük, ott van egy férfi, és Szemonce meg a másik neve, nem tudom, azt jelenti, hogy a nyakában van akadt egy ilyen lepedőszerűség, és fogja magot. Így ment a vetés, így szólták a mi testvéreink, sőt, sajnos volt olyan eset, akiknek a családtagjuk elment háborúba, vagy nem jöttek haza a férfiak, ott a nők is vetették a magot, és volt aratás. És végeztük örömmel, nem kényszerből, mert nem volt más kiút, az volt a lehetőség a kenyérkérdéssel kapcsolatban és a megélhetésre. Hála jó atyának, most nagyon modernizálva van, amik 53-56 között 2 évig annyit
nyomták belünk a kombánynak a működését, hogy, de akkor még híre hangos volt, hogy kombány láttunk volna Zilágysonyban a szakiskolába, majd jó sokára érkezett meg a kombány, hogy milyen boldog lesznek az emberek, a kombány megyen elő, az majd minden munkát elvégez. Hát megérkezett a kombány, igaz, de még nem kell arassunk, hála atyának, van gabonánk, van kalácsunk, van ennivalunk, kenyerünk, hányféle nem is tudjuk, és ennek örülni kell. Na most ebből, hogy az Úr részére mennyit adunk, ott van Ilés, vagy ott van Elizeus. Kért a szegény asszonytól egy darab kenyet, meg egy pohár vizet. Él az Úr, hogy nincsen több, csak egy fazékban valamennyi lisztes kim csinálj nekem először, és utána te fiaidnak. És azt írja az ége, hogy nem fogyott ki tovább sem az olaj az Elizeus életéből, sem a kenyér, a liszt az Ilésnek az életéből, és abból éltek tovább. Azt jelenti, hogy biztosítva volt számunkra az ennivaló. Testvérek, ha mi is úgy érezzük, hogy az Úr megáldott bennünket a gazdagság, akár anyagilag, akár más téren, ha ebből adunk az Úr gyermekeink a közösség részére, és másoknak, akik nagy szükségben vannak, és fel tudjuk fedni, fel tudjuk fedezni, hogy mit is akar ezzel a Jóisten adni. Az, hogy segítsük egyik a másikat, az Úr pótolja, és többszörösen visszaadja számunkra. Tehát van teendőnk, és ha énekeljük örömmel, hogy ezt tesszük, az Úr nevébe tesszük, hiszük, hogy ő ezt megáldja, és nem maradunk jutalom nélkül, amire segítsen bennünket a Jóisten, hogy példák lehessünk ezen a téren is, és minden áldott szem egy-egy értéket ért. Hogy szedegetni azt jelentette, hogy tarlózni. Mentek a gyerekek is, őket is megbízták a szülők. Már 5 éves, 6 éves kortól, mikor már le volt aratva, na menjetek, szedjetek ki is, mintha virágot fogtak volna, és akkor egy csokor, két csokor, és összegyűlt, és ebből is lett valami, már a tarlózás. Visszagondoltam én is, hányszor és hányszor, gondatlanul, és látom, a kutya előtt van itt. Ilyen darab kenyér. Akkor úgy fáj a szívem, hogy aki fogságban volt, vagy akinek nem jutott rége, vagy aki most éhezi, vagy más országokban, India, vagy ehhez hasonló, sem víz, sem kenyér, csak nagyon nehezen jutnak hozzá. Én meg itt a pazarom. Nagyon meg kell becsüljük, meg kell értékeljük, és elfogadjuk az Úr tanácsát, hogy tudhassunk örömteljes hívő és megelégedett, hálatelt ünnepet élni, és együtt lenni testvéreinkkel tovább is. Amen.
Köszönjük szépen, hogy beleláthattunk egy kicsit az aratás munkájába, hogy volt régen, még jobban kell értékeljük ezek után valóban a kenyeret, meg az ételt, amit az Úr nekünk kirendel. Hát ez is buzdítson hálára bennünket. Az énekkar szolgálata után Szűcs Dániel és Erdei Béla testvérek szolgálatát hallgatjuk meg, majd Kovács Barna testvér szolgálatát.
Tekints a nagy mezőkön át, emelt szemed, mert munka már rejad, meg élet van, mint akarás, mi megjöve az aratás. Jöjjetek itt titeket a Mester, jöjjetek itt téged engem el.
Testvéreknek előadni. Ez több mint 2 éve megláttam egy hegedűiskolában. Ránul veszel, még régi kiadás volt a békeidőkből, a Ceausescu időkből, és arra gondoltam, hogy hát ez jó volna eljátszani a gyülekezetben is. Aztán írtam hozzá a második hangot, és az volt az elképzelésem, hogy Bányai Petronella, Szis Dániel, 2 hangra fogják játszani, de sehogy se nem jött össze. Vagy ők nem voltak, vagy egyik, vagy másik, vagy én nem voltam. Na mostan azt mondtam, hogy itt az aratás ünnep, a témája is olyan, most elő kell venni. Most a szöveget én megcsináltam, 2 versszakot, hogy ki lehessen vetíteni. Nem tudom, megvan, hogy a Vidám földműves a címe. Ahhoz nem is szólok semmit a versszakokhoz, azt majd olvassuk, hanem arra hívnám fel a figyelmet, hogy Robert Schumann szerzeménye, és erre írt egy magyar szerző magyar szöveget. Nekünk ez megvan, ezt mi régen énekeltük. 3 versszaka van, és a 3. versszak előre mutat már az örökké valóságra. Tehát a lényegében arról van szó, hogy a földműves a jól végzett munka után örömmel és háladásra hazatér, és a 3. versszak pedig előre mutat, hogy majd mi is hazatérünk a jól végzett munka után is, és azt a 3. versszakot fel is szeretném olvasni. Egykor, ha jön az örök létnapja, amelynek nem jár homály majd a nyomában, a mennykapun belül aranyutak, rajta a boldog üdvözültek járnak. Ott hárfát pengetnek angyalkezek, mi szép lehet bárány dicséneked. Most hazavágyom innen fáradt gyermeket. Adja az Úr, hogy hazaérkezzünk mindannyian megpihenni.
érzem egy kicsit olyan kakuktojás most a szolgálatom, mert mi épp tegnap szedtük fel a sátrat. 3 hétig voltunk sátorlakók, és végre otthon aludtunk a megszokott ágyban. Most nincsenek itt a gyerekek, hogy beszámoljanak, nem is az a célom, hogy a táborról számoljak be. Az elmúlt héten Ér Mihály falva és Ér Semjén között egy tanyán, a Brebán tanyán, ugye nem mond semmit ez a név, egy tanyán voltunk táborozni 27 gyerekkel, és jó volt, jól telt együtt, és az egyik napi élményről szeretnék néhány szót szólni, ugyanis elmentünk Ér Semjénbe, ahol meglátogattunk egy házat, ez pedig a Kazinczy Ferenc emlékház, nem ebben a házban született, de lehet, hogy többen nem tudják a testvérek közül, hogy Ér Semjénben néhány híres ember született, és az első, ugye Kazinczy Ferenc, ugye van egy emlékpark most már a központba építve ezeknek az embereknek a tiszteletére. Igen, Kazinczy Ferencnek a mellszobrát látjuk, aki ugye, akik magyar szakosok voltak, tudják, hogy nyelvújító volt, és mivel részt vett egy ilyen reform lázadásban, ezért be is börtönözték, és 3 híres börtönben raboskodott, a Brüni börtönben, a Kufsteini börtönben, és aztán erre közelebb hozták Munkácsra, a Munkácsi vár börtönébe. Hát meglepő volt látni, hogy mennyi mindent hozott létre, alkotott meg az ő munkája nyomán. Aztán egy másik ember, egy másik híres szülöttje ennek a falunak, Fráter Lóránd, a következő, ott van neki is a mellszobra ebben a parkban. Fráter Lóránd, annak a híres Fráter Györgynek, aki az erdélyi fejedelemséget szervezte meg, valami távoli leszármazottja, és ő viszont egy kapitány volt, mert elvégezte a Ludovikát, és így kapitányi rangot kapott, de zenész volt, és így lett ő a nótás kapitány. És így vonult be a történelemben, hogy a legtöbb nótát ő szerezte. Végig zenélte Magyarországot, az akkor ismert Magyarországot, de mondhatjuk, hogy ő volt az akkori idők Pataki Attilája, vagy Zoránja, nem tudom kihez hasonlítsam, de nagyon ismert volt, és mondták, hogy milyen nótákat szerzett, ezek nekem nem ismerősök, de biztosan, hogy széles körbe éneklik még ma is az ő nótáit. Hanem ami érdekes volt, és elmondták itt a múzeumban róla az, hogy koncertturnékat szervezett egy céllal, hogy pénzt gyűjtsön arra, hogy a falu nagyszülöttjének, Kazinczy Ferencnek egy szobrot állítasson fel. És ez sikerült, megfogadta az akkori leghíresebb szobrászművészt, aki a Kossuth téri Kossuth szobrot is megalkotta Budapesten, és ő készítette el Kazinczy Ferencnek a mellszobrát, amit már korábban láttunk. Hát ebben az emlékházban mindegyiknek volt berendezve egy-egy terme. És végül, ahogy jöttünk ki, ott volt az utolsó terem, sokkal szerényebb terem. A közepén a teremnek mindössze egy nyitott Biblia volt, tele jegyzetekkel. És ez a Biblia pedig Csiha Kálmáné, aki lelkipásztor, püspök volt, 2007-ben halt meg, és lehet, hogy többen ismerték őt, én is találkoztam vele, ő volt az erdélyi református egyháznak a püspöke sok éven át. Róla ez a nyitott Biblia maradt ott a múzeumban, ott született ő is Ér Semjénben. Addig, míg Kazinczy Ferenc maga mögött hagyott egy modern, mondjuk úgy felújított magyar nyelvet, amit még ma is beszélnek, aztán Fráter Lóránd egy csomó nótát hagyott, és egy szobrot állította az elődjének az emlékére. Csiha Kálmáról mondjuk néhány tárgyi hagyatékon kívül nem sok maradt, de az, amit a lelkekben elvégzett, amit a Jóisten rajta keresztül elvégzett, ez viszont majd beszélni fog a jövőben is. Az az igevers jutott eszembe, ahogyan itt készültem arra, hogy elmondjam ezt az élményt, ami a Galatákhoz írott levél 6. rész 7. versében van. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mi mindannyian vetünk, és magunk után hagyunk kisebb-nagyobb dolgokat, amelyeket belep a por, vagy a rozsda és a moly megemészti, de vajon milyen gyümölcsöket hagyunk magunk után? Hagyhatunk olyan gyümölcsöt, ami megmarad, amiről majd a mennyország is beszélni fog. Az egyik táborozáson beszélgettünk az egyik kislányal, aki úgy félre volt vonulva, és eszembe jutott, hogy tavaly éppen, amikor velünk táborozott, elmondta, hogy szülei éppen válni készülnek. És leültünk beszélgetni ezzel a kislányal, és kérdeztük, hogy na, hogy vagy? Mi történt azóta? És elmondta, hogy tavaly, amikor hazament a táborból, egy egészen más lelkülettel, feltöltődve ment a táborból, persze már ott elmondta nekünk, hogy nem tudom, hova megyek haza, apukámhoz vagy anyukámhoz. És kérdeztük, hogy vagy most? És azt mondta, amikor hazamentem, édesanyám visszavonta a vállókeresetet, és nem akart elválni többé. És most hogy vagy? Most azt mondta anyukám, mivel édesapám nem akar megváltozni, és szeptemberben újból be fogja adni. Testvérek, ezt a példát csak azért mondtam el, hogy a hétköznapjainkban is vetünk vagy aratunk. Emberek vesznek körül, akiknek a lelkük éhezik Isten után, és a mi feladatunk az, hogy vigyük az élő igét. És addig, míg egyesek szórakoztatóiparban vagy más területen találják fel a helyüket, miért ne legyünk mi olyanok, akik a lelkekben vetünk és aratunk, és arra törekszünk, hogy másokat az igazságra vezessünk el. Adj az Úr, hogy ilyen gyümölcsöző legyen a mi életünk, és amen. Thank you.
a testvéreket. El kell áruljam, hogy nagyon izgulok. A múlt vasárnap el voltam utazva, beszámolón nem tudtam részt venni, de szeretném megosztani a gyülekezettel, hogy hogyan szólt Isten hozzám a táborba. Előtte azonban néhány előzményről. Az első döntésem Isten mellett az 4 évvel ezelőtt volt, egy Hargita táborban egy estén. Akkor volt az első alkalom, hogy behívtam Istent a szívembe. Azután a következő napokban viszont már a táborban is, és főleg miután elhagytam a tábort, kemény lelki harcok következtek számomra, és sajnos a sátánnak sokszor engedtem, és gondolva azt, hogy ez még kicsibűn, ezt még meg fogja nekem Isten bocsájtani, azonban nem vettem észre, hogy ezek a bűnök egyre jobban fokozódtak, és megrontották Isten, az Istennel való kapcsolatomat. Azután ősszel megkezdődött az 5. osztály, részben, sőt elég nagy részben új környezetbe kerültem, és elkövettem egy súlyos hibát. Azért, hogy azoknak az osztálytársaimnak, lehetséges barátaimnak esetleg tetszedjek, megnyerjem magamnak őket, ezért feladtam azt, hogy Isten előtt kedves legyek. Úgy is mondhatom, hogy a lelkemet eladtam. Ennek súlyos következményei lettek. Olyan életmódot kezdtem folytatni, úgy otthon, mint az iskolában is, amelyek egy Isten gyermekéhez méltatlanok. A csendességeket folyamatosan kezdtem elhanyagolni, és egy idő után kizártam Istent az életemből. Innentől fogva elveszett a bizonyosságom is, és ha akkor azokban a hónapokban, években megkérdezte volna tőlem valaki, hogy te újjászülettél-e, meg vagy-e térve, akkor nem tudtam volna mit válaszolni. Zavarba jöttem volna. A tanévek között persze voltak akkor is táborok, és voltak felbuzdulásaim akkor is, viszont sajnos azt kell mondjam, hogy rövid ideig tartottak. Mondhatom azt is, ahogy elhagytam a tábort, ugyanott folytattam, ahol abba hagytam, mikor elmentem a táborba. A 7. osztály végére, ami tavaly tavaszra, nyár elejére tehető, az lett a vége, hogy azok, akik előtt kedves akartam lenni, az osztálytársaim, azok egyre jobban már odajött a dolog, hogy elkezdtek kihasználni, és hiába akkor felvettem az ő viselkedésmódjukat, nyelvezetüket, a vége az lett, hogy még én akkorra már én magam járattam le magam előttük is, és tanáraim előtt is. Viszont Istennek nagy a kegyelme, és nem mondott le rólam, látta az akkori helyzetemet is, és azt mondta, hogy nem akarja, hogy én most elveszek. Több jelet adott arra nekem, hogy itt ezt nem lehet tovább folytatni. Az egyik az nehézségek voltak, próbák az iskolában főleg. Ezek is arra mutattak, hogy rossz fele megyek. Olyan ige hirdetések, bizonyságtételek is voltak, hallottam, amelyek erre mutattak. És ami nagyon mély nyomot hagyott a szívembe, az tavaly június elején, ha jól emlékszem, a nagybányai ifjúsággal voltunk Nagyfaluban és misszióba, és akkor egy ilyen közös ifjúsági órán kint a szabadban így beszélgetés során szembe kerültem azzal a kérdéssel, hogy amitől már évek óta féltem, nem akartam hallani, hogy meg vagy-e térve. Nagyon megijedtem, nem tudtam akkor érdemi választ adni erre a kérdésre. és ez a sok bennem maradt napokig, és ez is elgondolkoztatott ezen, hogy változni kéne. Ilyen buzdításokban nagy szerepe volt a tavalyi tábornak is. Ott is éreztem az Úrnak a hívását, és ami a végső hívás volt, az a tábort követő vasárnap délelőtti alkalom volt. Nem emlékszem már pontosan, hogy mi volt az ige hirdetésben, vagy az énekekben, de az biztos, hogy olyan hangokat hallottam, hogy most menjek, mert van újabb esélyem, és most van itt az idő arra, hogy változzak. Nem jött, hogy visszautasítsam ezt, és az alkalom után félre vonultam és imádkoztam, és bocsánatot kértem az Úrtól, hogy hűtlen voltam hozzá, ahova jutottam, és hála neki adott nekem megújulást. De emellett adott egy új esélyt is, egy újrakezdést is, új osztályközösséget és környezetet, és ott is újra tudtam kezdeni. Ezek után tovább teltek a hetek és hónapok, bár azóta nem vesztettem el az üdv bizonyosságomat, meg a vágyódásomat Isten után, viszont sajnos lekerült az életem első helyéről, és ezt is következmények követték. Például, hogy nem hívő környezetben már volt, hogy szégyelni kezdtem az ő nevét. Amikor nagyon engedtem a sátánnak, előjöttek a rossz indulataim, bosszú vágyaim, makacságom, stb. És volt, hogy már úgy kezdtem felfogni a csendességet, hogy ez Istennél egy jó pont, egy piros pont nála, és sokszor már egyszerűen csak átfutottam a szövegen, és nem figyeltem oda tulajdonképpen üzenetre. Jött viszont az idei tábor is, és ez nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy megmutassa nekem, hogy szükségem van teljes odaszállásra, és nem, ahogy a délelőtt hallottuk, kétfele sántikáljak. Az egyik, most három dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, ami nagyon megérintett engem, az egy éneknek a szövege volt, amit a táborban tanultam, hogy mit tennél, ha számon kérni az eddigi életedet. Ezen elgondolkoztam, és vizsgálatot tartva arra jöttem rá, hogy probléma lenne, bajban lennék, ha most el kellene számoljak az eddigi életemmel. A másik az a vitorlának a példája volt. Ugyanúgy, ahogy egy vitorlás hajó is csak úgy tud haladni, ha a vitorláit felhúzzák, a hívő életben is csak úgy lehet előre haladni, hogy teljesen odaszálljuk magunkat Istennek, és neki szolgálunk. De ami a legjobban szólt hozzám, az a példa volt, hogy volt egy fogoly, akit halálra ítéltként börtönbe ült, és jött valaki, és azt mondta neki, hogy kifizettem a te büntetésedet, és mostantól szabad lehetsz, de engem kell szolgáljál. Ezen elgondolkozva rá kellett jöjjek arra, hogy bár Isten engem is felmentett a halálos ítélet alól, de én nem tettem meg azt, hogy szolgáljak neki, vagy odaszánja magam az első helyre, tegyem őt. És táborban is, és az azt követő napokban is kértem az ő segítségét, hogy adjon nekem újabb odaszánást, teljes odaszánást iránta, és megkérem a testvéreket is, hogy imádkozzanak ezért, hogy meg tudja ezt Isten valósítani az életemben. Köszönöm, meghallgatott.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, azután Perényi Magdolna.
Thank you. perzselte a földet, hol aradtak éppen Boáz mezein. Kivégbe kötve arany búzaszálak, gyűltek a rendekből, mert serény kezek szorgoskodtak. Mikor jött a Betlehemből való Boáz, új dél időn, ura a földnek, ameddig lát a szem, a dúsan megáldott Efratai mezőn. És köszönt Boáz, az Úr legyen veletek, és fogadták, megáldjon téged az Úr. És örömfénye sugárzott az arcukon, mert oly sok szenvedés után az Úr népének kenyeret adott. Amint végig tekintett Boáz a mezőn, látta, hogy egy ifjú, bájos nő szedeget a learatott tallon, s a búza ölébe egyre csak nő. Ki az a lány? Kérdezte szolgájától. Oly elragadó volt, hogy szorgoskodik ott. Az elhullatott árpafejeket gyűjtögetve, hol a sarlós nép már learatott. És felelt a szolga, Naomival jött, Moáb tartományából, Rút a neve, megkért gyűjtögethessen árpafejeket, reggeltől fogva mindeddig ezt tette. És szólt Boáz Ruthoz, ne félj, maradj itt velünk, egyél, igyál, és maradj lányaimmal, légy együtt lányaimmal, egyél, igyál, és szemeid örködjenek a mezőben. De. Így szólt Ruth, arca leborulva, hogy találtam kedvet szemeid előtt, holott én idegen vagyok a tájon. Szólt Boáz, maradj itt, ne menj más idegen földre. Elhagyva atyát, anyját, tületésed földjét, jutalmazzon meg érte Izrael Ura Istene. És mikor leszállt az est, s a hold arany sarlója ragyogott a tájon, s ott ringett felette, találkoztak újra ott kint a mezőn, s majd Rútot Boáz feleségül vette. Örült a nép, és örültek a vének, és szült fiat Rút, kit Obednek hívtak, és Obednek fia volt Isai, aki atya volt Dávidnak. És Isai törzsökéből egy vesztőszál származik, hogy beteljesüljön, mit a próféta jövendőlt, az ő gyökeréből egy virágszál növekedik, az ige testé lett, a Mesiás eljött, és újra eljön a nagy aratásra. Munkálkodj, míg az est be nem takar, s várjad lelkem, epedve kérve, a gabona érett, ó, jöjj, Uram, hamar!
Minden időben áldott dicsérem az Uram, magasztalom az ő asztalához ülnek, érezd és láss, hogy jó az Úr kegyelme. Az ő
az énekkar szolgálatát kérjük, amiután Kovács József testvér fogja Isten igéjét hirdetni.
Ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. És nem írtom ki többé az minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Kedves testvéreim, amikor ez az ünnep, az aratási ünnep szokássá lett a közösségünkben, akkor sokkal többet jelentett az embereknek, mint ahogy ma jelent nekünk. Azért, mert az aratási ünnepé egy hálaadó ünnepé volt valójában. Egy olyan időszakban, amikor az embereknek igazán kevés volt a kenyerük, talán kicsi a földjük, és attól a nehéz munkától és Isten áldásától függött a megélhetésük a következő esztendőbe, amit majd azon a napon learadtak, vagy azon a nyáron learadtak. Az idők változtak, de most is szívesen megemlékezünk arról, hogy Isten maga ígérte meg, hogy ami rajta áll, az aratásnak a feltétele mindig meg fog lenni ezen a földön. Lehet akármilyen katasztrófa vagy nehézség, ami Isten része, ő megadja az embereknek azt a lehetőséget, hogy legyen vetés és legyen aratás. Ezt olyankor mondta Isten, amikor egy nagy természeti katasztrófa változtatta meg a földnek a történetét. Az özönvíz után, amikor Noé kijött a bárkából, és Noé áldozott Istennek, ez volt az első gesztusa, hogy imádkozzon, hogy hálát adjon, akkor Isten ezt mondta, ezt határozta el, és ez a határozata még máig is érvényes. Nem tudom, testvéreim, hogy kinek milyen aratási emlékek jutnak az eszébe. Már hallottunk beszámolókat, és valószínű, hogy sokan még tudnánk ilyen gondolatokat mondani. Az én első aratási emlékem az, amit így foglalhatnék össze, jaj, de szúrja a talpamat a tarló. Ne búsulj, mert meg fogod szokni. Ez volt az első, talán éppen azon az aratáson, amiről Pali bátyám beszélt az előtt. Aztán az is eszembe jut, hogy 14 évesen voltam először arató. Erről nagyon kevesen tudnak, talán Dobai testvér még emlékszik, amikor a Dobai tanyán nyaraltam, és úgy véletlenül bekerültem az aratók közé. Mi jót eszünk be az aratásról, testvéreim? Hát nem az a célunk, hogy ilyen romantikus emlékeket idézzünk fel, és elmondjuk, hogy hát hogy volt a mi időnkben, és milyen szép volt, vagy milyen nehéz volt akkor, és bezzeg a mai időnkben, hanem most az ige hirdetésben néhány dolgot szeretnék elmondani, ami eszünkbe juthat akkor, amikor mi is itt ünnepelünk, megünnepeljük az aratást, megünnepeljük azt, hogy Isten betartotta az ígéretét, hogy van kenyér, és lesz is kenyér. Hálát adunk azért, ami van, és hálát adunk azért, ami lesz. Testvéreim, az első dolog, ami nekem eszembe jut az aratásról, az, hogy a fizikai megélhetésünk Isten kezében van. Még most is. Akármennyit is fejlődött az ember, akármennyit fejlődött a mezőgazdasági technika, és fejlődött a géntechnika, Isten jóságától és kegyelmétől függ a mi kenyerünk. Vagy a buza kenyerünk, vagy az árpa kenyerünk, vagy a málé kenyerünk, vagy a rizsünk, vagy a krumplink, akármi is az alapvető élelmiszerünk, Isten jóságától függ. Ő adja ezt meg nekünk. Ő tanít minket így imádkozni, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. És ez a mindennapi kenyerünket ma azt jelenti, hogy nem felhalmozást kérünk, nem teli kamarát, hanem napról napra, mindig csak egy picit előre, hogy legyen meg a mindennapi kenyerünk, legyen meg a táplálékunk, legyen meg a megélhetésünk. Azért is van ez így, testvéreink, mert az időjárás Isten kezében. Az emberek megpróbálták az időjárást befolyásolni, lehet, hogy egy nagyon picit tudtak rajta segíteni, vagy rontani. Hát rontani mindenképpen az utóbbi időben. De azért mégis Istentől függ az, hogy esik az eső, hogy úgy esik az eső, hogy az jó legyen a termésnek, vagy úgy essen az eső, hogy az mindent elrontson, hogy olyan meleg legyen, hogy beérjen a gabona, vagy olyan hűvös legyen, hogy ne érjen be a gabona és a gyümölcs. Ez Isten kezébe van. 4 évvel ezelőtt, amikor Pekingben volt a nyári olimpia, akkor hallottuk a hírekben, hogy a kínaiak megpróbáltak mindent megtenni, hogy jó idő legyen, és az időjárás befolyásolják, hogy ne legyen eső. De mégis az időjárás az Isten kezébe van. Néztem az időjárás jelentést, itt is, ott is, és az elmúlt hetekben mindig esőt mondtak Szatmára. És majdnem eső volt. Arrább egy kicsit. Károlytól, vagy arrafele, nem volt esély. És a szatmáriak Istentől függenek a gabonájukban. És a többiek is. Ezért, testvéreim, gondoljunk arra, hogy most a mi fizikai létünk is Istentől függ. Ő az, aki megadja az esőt, ahogy mondja az Úr Jézus. Felhozza az ő napját. És az ő általános kegyelmével, amivel átöleli az emberiséget. Ha jó az ember, ha rossz az ember, még ha gonosz az ő szíve ifjúságánál fogva is, akkor is Isten megadja azt, amire szükségünk van. Milyen jó a mi Istenünk. Sokan vagyunk ezen a földön, testvéreim, de ez nem okoz problémát az Istennek. Nekünk problémát okoz. Hitetlen és gonosz emberek azt rebesgetik, hogy sokkal kevesebben kellene legyünk ezen a földön, és hogy nem lenne baj, hogyha néhány milliárd meghalna. Mert ugye nem fogja tudni eltartani a föld ezt a sok embert. Én azt mondom, hogy el tudja tartani ez a föld ezt a sok embert, még többet is el fog tudni tartani, ha úgy használjuk, és ha úgy élünk ezen a földön, ahogy Isten akarja. És ez is egy jele, amikor azt halljuk, hogy több erőforrást használunk el a föld erejéből, mint amennyire jogunk lenne, akkor gondoljunk arra, hogy nem így kellene ez legyen. Gondoljunk arra, hogy valami probléma van. És mindjárt erről a problémáról szólok, de először hadd mondjam el ezt, testvéreim, hogy ismerjük fel azt, hogy Istentől függ az életünk. És hogyha felismerjük a fizikaiakban, akkor mennyivel inkább felismerjük a lelkiekben. És legyen egy olyan víziónk az életről, hogy Isten van az életünk központjába, Isten van az életünk trónján, Isten a mi életünknek alapvető principiuma, és ő határozza meg az életünket. És mi ezt vegyük örömmel. Hajoljunk erre rá, cselekedjük az ő akaratát, szeressük azt az Istent, aki bennünket szeret és gondunkat viseli. Ez jut eszembe az aratásról. De az is eszembe jut, testvéreim, hogy az életünk fenntartásáért meg kell dolgoznunk. Mert ahhoz, hogy aratás legyen, ahhoz vetni kell. Tudjuk mi, hogy mi a vetés? A vetés az a nemes maggal történik. A jó maggal. Senki sem gondolja azt, hogy igazán vetésnek lehet venni azt, hogyha a parlagfűnek a magjai szétszóródnak, és abból újabb parlagfű növekszik. Az se vetés igazából, hogyha a konkolyt vetünk. Mert a gazt nem kell vetni. A jó magot kell vetni. És ahhoz, hogy jó magot vessünk, és a jó magból jó növény keletkezzen, ahhoz dolgozni kell. Vetni kell az aratáshoz. Munkálkodni kell, dolgozni kell. Valami ilyesmire gondolt Isten, amikor megteremtette az embert, és azt mondta, hogy műveljétek ezt a földet. Ő megteremtette az életteret, megteremtette a gyümölcsöket, megteremtette a növényeket. És az embernek az lett a feladata, hogy művelje azt a kertet, ahova Isten helyezte őt, és mind nemesebb és nemesebb fajokat hozzon létre. Engedje azt, hogy a jóból mind több és több legyen. Különösen azután, amiután kikerült az édenkertből az ember, és megsokasodtak a gazok, és megsokasodott a tövis. És oda jött az is, hogy verejtékkel egyed a kenyeredet, akkor jutott el igazán az ember, és akkor értette meg, hogy mit jelent ezt a földet művelni. Hogy mit jelent az, hogy jó magot válogatni, jó magot elvetni, és gondozni azt a földet, hogy abból majd olyan élelem legyen, ami tápláló és ami hasznos. Az aratás eszünkbe juttatja a vetést. És ez eszünkbe juttatja, testvéreim, azt, hogy munka nélkül nem számíthatunk eredményre. Munka nélkül nem lehet megélni. És ezt bekiabáljuk az egész világ fülébe. Különösen a mieinkbe, akik itt vagyunk. Mert a Biblia mindenütt ír arról, hogy dolgozni kell, és becsületesen kell dolgozni. Azért van annyi baj ebben a világban, mert sokan munkanélkül akarnak megélni. Sokan úgy forgatják a pénzt, és az az ő munkájuk, hogy meggazdagodjanak, és mások megszegényedjenek. És vannak olyanok, akik mindig csak dolgoznak és dolgoznak, és soha nem jutnak igazán előre. Mi lenne, ha mindenki dolgozna? Ha mindenki becsületesen oda tenné, és hozzájárulna valami hasznossal? Az emberiségnek talán fele azon él, amit az emberiség másik fele dolgozik. A keresztényeknél nem így kell legyen. A gyermekek meg kell tanulják, hogy dolgozniuk kell. A fiatalok meg kell tanulják, hogy nem jön magától a dolog. Úgy elszokunk a munkától, különösen városon. Pedig igazán olyan időket élünk, ahol az az ige igaz, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. És meg kell találjuk, és megtalálhatjuk a lehetőséget arra, még ilyen időkben is, hogy hasznos munkával éljünk, és építő munkával éljünk, és keressük meg a mindennapi kenyerünket. Ne féljünk a munkától. A szülők készítsék fel a gyermekeiket. A gyermekeik vegyék szívesen azt, hogy dolgozhatnak. Dolgozzanak kétkezi munkával, ha kell, azt sem kell szégyelni. Dolgozzanak az eszükkel, ha kell, vagy más tehetségükkel, de dolgozzanak. Nem szégyen a munka. Emlékszem arra, hogy amikor Angliába tanultam, akkor a televízióban volt egy reklám, amelyik a ruccaseprőknek a munkáját népszerűsítette. És hogy megdicsérte őket, hogy milyen is lenne az életünk anélkül, ha ezek az emberek nem dolgoznának. Aztán azt hiszem, hogy nemrég, vagy befejeződött már, csak úgy megpillantottam. Az egyik tévécsatornán volt egy sorozat, amelyik a mocskos szakmákról szólt. És azt mondták azokban a sorozatban és azokban a műsorokban, hogy ezek nélkül, a mocskos szakmák nélkül nem lehetne tiszta városunk, és nem lehetne szép az életünk. Testvérem, ezt jutatja eszünkbe az aratás, hogy a magvetést gondozni kell, nevelni kell, dolgozni kell, munkálkodni kell, nem kell restek legyünk. De amikor ezt tesszük, akkor Istentől várjuk az áldást. A hívő ember dolgozik, szorgos, elvégzi a feladatát, de mégis az eredményt Istentől várja. Nem azt mondja, hogy az én kezem, hogy ezt én csináltam. Ne mondjad azt, mondja Izraelnek az Úr, hogy ezt az én két kezem munkájával értem el, hanem mondjad azt, hogy az Isten áldott meg téged. Mert az emberi a munka, az isteni az áldás. És ha az Úr nem építi a várost, akkor hiába dolgoznak, és ha az Úr nem őrzi, akkor hiába őrzik az őriző. Az aratás, testvéreim, eszünkbe juttatja azt is, hogy milyen bűnös is az ember. Csak gondolkoznunk kell egy kicsit. Hamar és sokat lehet ma aratni. Mindnyájan látjuk ezeket az aratógépeket, amelyek gyorsan végigszáguldanak a táblákon. Nemrég utaztunk, és egy nagy porfelő volt a távolba, és akkor közelértünk, hát akkor láttunk, hogy két kombány csapta azt a nagy port. Hamar learatták, és eltették. Talán emberek a gépészeken kívül nem is látták azt a földet. Van bőve. Annyi teremhetne ebben a világban, ezen a földön, hogy mindenki jól élhetne. Mindenkinek meg lehetne a kenyere. Ha kell a fehér, és aki igényesebb, annak a fekete is. De testvéreim, ha azt nézzük, akkor hogy mennyi az éhező ember ezen a földön, akkor azt látjuk, hogy valami baj van. Hogy vannak olyan országok, ahol meghalnak az emberek éhe. Hogy láthatunk olyan képeket, amikor bőrré fogyott gyermekeket temet el egy olyan édesanyja, aki inkább egy karóhoz hasonlít, mint egy emberhez. Amikor látjuk azt, hogy az embereknek nincs mit igyanak, és nincs mit egyenek. Hogy van az? Isten megígérte, hogy lesz vetés, és lesz aratás. És mégis, ha van is, ha mennek gyorsan a kombájnak, és tele vannak a raktárak, egyesek éheznek, és meghalnak alultápláltságban, milliók, hogy van ez? Valami baj van. És az emberrel van a baj. Azért van, testvéreim, mert először is elpazaroljuk. Elpazaroljuk azt, amit Isten adott. Nem olyan régen beszéltek a Kossuth Rádióban arról, hogy hány százalékát a megtermelt élelemnek dobják el az ember. Szinte rettenetes. Amiért megdolgoznak, amit szépen becsomagolnak, amit elszállítanak, amit hűtőházakban tartanak, amit elvisznek a polcokra, kirakják a polcokra, és utána beveszik a polcokról, és eldobják. Vagy amit betakarítanak, amit megfőznek, amit tányérra tesznek, amit felszolgálnak, amit oda tesznek, amiből esznek egy keveset, és a többit eldobják. Majdnem 40% körül forog az a része az élelemnek, amit az emberek, amiért megdolgoztak, eldobja. Elpazarolják az ember. De nem csak úgy pazaroljuk el, hogy eldobjuk, hanem úgy is, hogy túl sokat eszünk. A mai emberek egyik baja az, hogy túl sokat esznek. Sokat esznek, nem az étvágyukhoz képest, nem a kívánságaikhoz képest, mert a szájat ki tudná valamikor is kielégíteni, mondja Salamon, hanem a munkájukhoz képest, a szükségükhez képest. És ezért az emberek elbetegesznek. Agyon eszik az emberek magukat, betegre eszik magukat. Ameddig mások éheznek és azért szenvednek, ismét mások azért szenvednek, mert túl sokat esznek. Egyik arra költi a pénzét, hogy meggyógyítsa magát, mert nem evett eleget, a másik arra költi a pénzét, hogy meggyógyítsa magát, mert túl sokat evett. Valami baj van az emberre. Aztán baj van azért is, mert nem adjuk oda. Felhalmozzuk egy helyen. Azt is szokták mondani az emberek, nem azzal van probléma, hogy nincs, hanem azért, hogy nem jó helyen van. Hát persze, hogy nem jó helyen van, mert az ember önző, és nem szervezi meg magát, és nem szervezi meg a tevékenységét, és nem gondol a többiekre. Itt van Európába és Észak-Amerikába felhalmozva sok kenyér. És ha kell, inkább eldobjuk, és inkább elégetjük a búzát, vagy elöntjük a tejet, de nem adjuk oda másoknak. Nem jól osztjuk el, nem jól adminisztráljuk. Hányszor hallottuk a hírekben, hogy a segély küldeményeket eltérítették, és nem jut oda végül azokhoz, akiknek küldték, és ahova szükség van, mert egyes kiskirályok ellopták, és maguknak vagyont csináltak belőle. Aztán az emberek spekulálnak. Most nem adom el a búzát, még várok egy keveset, mert akkor több lesz az ára. Most nem adom el a tejet, vagy nem viszem le az árát, inkább a fölösleget elöntöm. Mert akkor nekem nem lesz annyi pénzem. Az emberrel baj van. Ez egy kis kitekintő, testvéreim, itt az aratási ünnepélyen, hogy szembenézzünk. Amikor Isten jóságát látjuk, szembenézzünk az emberi gonoszsággal. És ez csak egy kis ablak, amin keresztül betekinthetünk. Mert ha betekintünk, akkor mennyi mindent látunk még ott. Mennyi gonoszságot, és mennyi rosszaságot, és mennyi bűnt. És az üzenet nekünk most ezen a délutánon az, testvéreim, hogy az embereknek megváltásra van szükségük, megjavulásra van szükségük. És amikor látjuk a kenyerünket, és látjuk a búzánkat, akkor látjuk a bajunkat, és látjuk a bűneinket is, amiből meg kell térnünk. És alázattal vesszük a kenyeret magunkhoz. És alázattal vesszük magunkhoz az áldást. Szinte eszünkbe jut az, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, hogy valahányszor eszitek-e kenyeret, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljöven. Megoldottad te már a bűnnek a problémáját az életedben? Vagy tegyem helyesebben fel a kérdést, megoldotta-e az Úr már a te életedben? Engedtél ahhoz annak, hogy megtérjél? Engeded-e a Szentlélek megszentelő munkáját az életedben? Az ember bűnös, de van megváltás. Az is eszünkbe jut, testvéreim, aratáskor, hogy mindennek, amit teszünk, következménye van az életünkben. Eszünkbe jut a vetés és az aratás törvénye. Mert a mag olyan, hogy ha egyszer elvetetted, az ki fog kelni. És az ember tettei, az ember gondolatai, mindaz, amit teszünk, olyan, mint egy mag. Amit elvetünk, az ki fog kelni. Amit teszünk, annak következménye van. Ezzel kell szembesülni. Ahogy elvetjük a búzamagot a földbe, és abból búza lesz, úgy lesz a mi cselekedeteinknek, meg a következménye. Úgy lesz a szavainknak, a gondolatainknak, tettekben, cselekedetekben, szokásokban, jellemben és sorsban a következménye. Gondolj erre most az aratás alkalmával, az aratás ünnepélye alkalmával. És gondolj arra, hogy rendezni kell. Lehet, hogy a mag még nem kelt ki. Lehet, hogy elvetetted titkos bűneid, gondolatait. Lehet, hogy elvetetted a haragnak, a lenézésnek és a megszólásnak a gondolatait. Lehet, hogy a büszkeségnek a gondolatait vetetted el. Vagy a titkos cselekedeteknek, amelyeket még nem ismer senki, csak az Isten. De vigyázz, mert jön az eső, és telik az idő, és ki fog kelni. És szembe kell nézni, és oda fogja rányomni a pecsétet az életedre, a viselkedésedre. Olyan emberré fog formálni. Ami holnap leszel, azt ma határozod meg. Ezért kell Isten behívni az életünkbe. Ezért kell az ő nevét segítségül hívni. Ezért kell hinni benne, hogy legyőzzük azt, hogy a bűn elhatalmasodjon bennünk. Mert ez az egyik vonzata ennek, testvéreim, hogy a bűnös cselekedeteknek következménye van. És amikor vetünk, és ha nem bánjuk meg, és ha nem jön Isten az ő kegyelmével, és telik az idő, akkor a bűnnek a láncolata fog kijönni. És tudja valaki, hogy mire használják a láncot? Mire? Ha nem a nyakláncra gondolok, hanem az igazi láncra. Hogy megkötözzön. Hogy rabbá tegyen. És a bűnöknek a láncolata rabbá teszi az ember. És ezt a láncolatot csak az Úr tudja megszüntetni. Csak neki van olyan szerszáma, amelyik el tudja ezt vágni. És ez a megtérés, a bűnbánat, az ő kegyelmének elfogadása, a megalázkodás, amit az ő Szent Lélek által tud idézni az életünkbe. De ugyanakkor egy másik vonzata is van, amit azzal az igével lehetne kifejezni, testvéreim, hogy a jó cselekedetekben ne restüljünk meg, mert a magai idejében aratunk, ha nem lankadunk meg. Testvéreim, sokszor felbuzdulunk arra, hogy jó cselekedetekben éljünk. Hogy az Urat szolgáljuk, de sokszor meg is lankadunk. Nem csak a gyermekek, nem csak az ifjaink, hanem mi magunk is. De azt mondja az Úr nekünk ezen a napon, ne lankadj meg. A jó cselekedetekben, mert amit vetsz, azt le fogod aratni. Lehet, hogy még most nem arattad le. Hogy az imádkozásodnak, a szolgálatodnak, a jó cselekedeteidnek az eredményét még nem arattad le. Még senki nem köszönte meg. Még nem látszik belőle semmi. De ne lankadjunk meg. Mert majd a maga idejében aratunk. Az egyik aratási énekben van az, hogy sokan kidőltek, és az útszélre heveredtek, mert elfáradtak. Lehet, hogy ebben a sokban mi is ott vagyunk. Gyakran, vagy néha. De ne lankadjunk meg. Erre tanít bennünket az Úr, hogy a jó cselekedetekben ne restüljünk meg. Buzdulj fel, testvérem! Mert az igazi aratás a jó cselekedeteknek nem lesz mindig a földön. De egyszer majd meg lesz a jutalm. Egyszer majd tudod, hogy mivel fog meglepni az Úr? Azt fogja mondani egyszer, amikor nagyon sokan lesznek ott előtte, és azt mondja, ki az ott hátul? Ott. Gyere csak ide elő. Ide előre, hogy mindenki lássa. És akkor meg fogja neked köszönni, és meg fog jutalmazni. És akkor mindenki meg fogja látni. És akkor az egész mennysereg újongásba fog kitörni, hogy Isten kegyelme a te életedben mit tudott elvégezni. Ne fáradj el. Az utolsó gondolat, testvéreim, nem térhetünk ki sok mindenre, mert az idő telik, de ezt mindenképpen meg kell említeni. Mégpedig azt, hogy Isten igéjét is vetni kell. Mert az Úr Jézus mondta a példázatot, hogy a magvető az igét hinti. És ennek a világnak erre van szüksége. Sok beszéd van ebben a világban. Sok beszéd van, amire emlékeznek az emberek. Sok beszéd van, amit leírtak az emberek. Sok beszéd van, amit felvesznek és elraktároznak digitális módon az emberek. De az Isten beszédére a legnagyobb szükség van. Azért van szükség, testvéreim, mert Isten igéből származik a lelkünknek az élete. És ha nem lenne az ige, ha nem kelt volna ki, nem lettünk volna itt. Isten igéje által születtünk mi újjá a Szentlélek hatása alatt, az újjászületésben. Mert Isten igének a magja bekerült a szívünkbe. Valaki oda helyezte. Isten gondoskodott arról, hogy oda helyeződjön a mi szívünkbe. Hála ezért az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Hogy ezelőtt itten a ebben a városban 100 évvel megkezdődött egyes egyszerű embereknek a szívébe a magvetés. És íme most itt vagyunk az Úr előtt. És még azok is, akik nincsenek itt. Többen elszármazva ebből a gyülekezetből. Meglett az eredmény a magvetésnek. De nem csak itt, hanem szerte ezen a világon. Isten igéjének éltető ereje jön és változtatja meg az embereknek a szívét. Ezért, testvéreim, engedjük, hogy az Isten igéje táplálja a lelki életünket. Szeressük az Isten igéjét. Éhezzünk az Isten igéjére. Vegyük a kezünkbe, vegyük az elménkbe, vegyük a szívünkbe az Isten igéjét. Mert ebből lesz az élet. És ne felejtsük el, hogy ezáltal üdvözülünk is, ha megtartjuk, és ezáltal üdvözülnek mások is. Ha valaki segített nekünk, hogy az Isten igéje a szívünkbe kerüljön, most nekünk kell másokon segítenünk, hogy Isten igéje az ő szívükbe kerüljön. És olyan érdekes, olyan jó az Isten igéjét vetni. Nem kell hozzá nagy tudósnak lenni. Nem kell hozzá nagy szónoknak lenni. Nem kell ügyes, ravasz riporternek vagy tévé műsorvezetőnek lenni ahhoz, hogy valakinek a szívébe elhelyezzük Isten igéjét. Egyszerű beszélgetéssel. Egyszerű megosztással. Egyszerű utalással. És az életünk fénye mellett majd az emberek elfogadják azt, amit az Úr nekik üzen. Testvéreim, adja meg az Úr, hogy ilyen ige hirdetők legyünk. És legyen részünk abban, hogy arassunk. Még akkor is, ha néha szomorúan, fáradtan, vagy sírva kell emelni, vinni az ige magot, majd egyszer örvendezéssel jövünk, kévéinkkel hozva. Adjon nekünk erre az Úr kegyelmet. És áldást. Amen.